Jó estét kívánok, kedves hallgatók! Albert Mária vagyok, szeretettel üdvözlöm Önöket! A ma esti rádiódidakta vendége Miskolci Ambrus, Széchenyi díjas történész, a történelemtudományok doktora. Meghívottunk szakterülete az újkori történelem, és ezen belül főleg a sok nemzetiségű együttéléssel foglalkozik. Érdeklik a nemzeti mitológiák, a magyar demokratikus politikai kultúra és a román-magyar együttélés lehetőségei is. Miskolci Ambrus professzor urat arról szeretném kérdezni, hogy mi vezette a román kultúra és a román irodalom fele, mikor kezdett el érdeklődni iránta, volt-e valami olyan dolog, ami ezt kiváltotta, vagy esetleg egy olyan tanár vagy tanító, aki érdekessé tette ezt a témát?
Sajnos a válasz egy kicsit kiábrándító lesz, mert szívbe utáltam iskolába járni, alapvetően autodidakta vagyok, és hát hogy mi irányított erre, azt kell mondjam, a végzet. Tudnélék, Szabad György professzor, hogy másodéven vagy harmadéven, amikor szakdolgozatot kellett írni, akkor megkérdezte, hogy miről szeretnék írni. Mondtam, hogy semmiről, de azért egy nyugodt, türelmes ember volt, és azt mondta, hogy az nem lehet, valamit kell választani, és miután, hogy valamennyire tudogattam románul, hát abban maradtunk, hogy George Baritzról írok egy szakdolgozatot. Így aztán végigolvastam a Gazeta de Transilvániát, és úgy lassan egyre jobban úgy elmerültem az erdélyi történelemben, egészen addig, amíg az Erdély története című kollektív munkának egyik szerzője nem lettem, és ebben a minőségben az erdélyi reformkorról és az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról kellett írnom. Persze a történelem nem tudom, hogy a kultúra része vagy nem. A történelem Márton Áron szerint a valószínűségek története, mások szerint a hazugságok története, és azért valljuk meg, mi magyarok úgy vagyunk a román történelemmel, mint ahogy Mániu volt gyermekkorában a magyar történelemmel. Mikor Mániu ugye mutogatta az apjának, hogy milyen tankönyvekből kell tanulni, akkor azt mondta az apja, hogy jaj fiam, sajnálok benneteket, hogy ennyi hazugságot kell bemagolnatok. Úgyhogy a jövő nyitott, és ugyanakkor azért meg kell mondjam, hogy mi vonz a román kultúrához ma, meg kell mondjam, ha a történetírást is a kultúra részének tekintjük, akkor mindenek előtt Lucián Bojának a munkássága, és ezt nyugodt szívvel ajánlhatom mindenkinek. A román kultúra. A végzet. A végzet abban nyilvánult meg, hogy a román tanszégen kitört a botrány, és Köpeci Béla, mint miniszter, rendet akart csinálni. Kellett olyan ember, akinek van tudományos minősítése, nekem megvolt a kandidátusim, és hát, hogy magyarul világosan mondjam, felülről benyomtak. 87-88 körül, és aztán ott ragadtam. És meg kell mondjam, hogy úgy nem bántam meg. Hát a történelemtől sajnos, vagy nem sajnos, sőt, azt kell mondjam, hogy inkább hál' Istennek el kellett kalandozni a legkülönbözőbb irányokban. Amire a legszívesebben emlékszem, az alapvetően az, hogy egy évig a Bartók könyvtárában dolgozhattam, amikor a Cantata Profanáról írtam egy könyvet. Tudni, román folklort is kellett tanítani, és ilyenkor a legcélszerűbb egy valamit kiválasztani, és a hallgatókkal is egy valamit, a forrást kell olvastatni, és nem pedig mindenféle irodalom történet, irodalom elméleti, nem is beszél a borzalmas zenekritikai munkákról, hiszen mint Berdyájev megjegyezte, a zenekritikusok azok nem is szeretik a zenét, és tulajdonképpen olvashatatlanok is. Úgyhogy ez egy kellemes kirándulás volt, és a másik kellemes kirándulás az a Mioricáról írt könyvem. Ezt meg kell mondjam, hogy alapvetően a román kulturális attasénak köszönhetem, mert a Ceausescu idejében én ugye bejártam a román nagykövetségre, mert kaptunk könyveket, és hát az embert azért mégis a könyvek érdeklik, és meg kell mondjam, hogy a román nagykövetség, hát ugye jó csali volt, nagyon nagy lelken adott is könyvet. Na, amikor aztán megjött a rendszerváltozás, egy kiváló férfiú, aki azért végig csinálta a csalsét, most közölte, hogy most már ide, hogy engem elpucoljanak, mert ugye aki úgy írt történelmet, mint 89 előtt, az már, annak már itt nincsen helye. Na, akkor kellett egy olyan témát választanom, ami egyszerre történelem, irodalom, és még ki tudja mi minden, mondjuk kulturológia, mert ugye divatban van. A Miorica kínálkozott ilyennek, annál is inkább, mert mondjuk akkor Párizsban ugye megnéztem a Misle hagyatékben már, a Jules Misle hagyatékában a különböző ilyen Miorica fordításokat, amelyeket Rossetti adott át neki, azt stilizálta, és hát ennek hatalmas irodalma van, és minden hatalmasabb az irodalom, annál jobb egy téma, mert annál több benne a marhaság, amit le lehet leplezni. Úgyhogy a azt hiszem, hát, hogy mondjuk a román kultúra területén valamit, hogy mondjuk műveltem, akkor alapvetően ez, mert végül is a Mioricát, amelyet mostan már teljesen ki akarnak haigálni a román irodalmi panteonból, eddig ugye Eminescu mellett volt a helyen, mert Eminescu a zseni és a név szerinti zseni, a Miorica pedig a kollektív zseninek, a népnek a terméke. Most ugye kiderítették, hogy Vasily Alekszandri írta volna az egészet, és úgy, ahogy van, hát ezzel bizony repül a panteonból. Na most azért mégis van egy román cikkem, hogy kimentette meg a Mioricát, és az érzésem, hogy én. Tudnélik, ennek a Mioricának van egy csángó változata. Na most a struktúrája annak és az Alekszandri féle Mioricának egyezik. Valószínű, hogy a csángók románból vették át ezt a Mioricát, tehát egy ilyen moldvai bővebb változatot vettek át, ami arra val, hogy kellett léteznie egy moldvai bő változatnak, tehát Alekszandri nem csinált csak mást, amit valamennyien eddig is tudtunk, egy kicsit így megtisztogatta, mondja ő, átstilizálta, szalonképesítette a Mioricát, tehát Jules Michelet szalonjában, amikor előadták ezeket, akkor ott mindenki zokogott, mert ugye Párizsban divat volt sírni, akkor éppen olyan korszak volt. Most egy kicsit már röhögünk az egészen, és az egész mioritikus kalandon, és meg kell mondjam, azért méltánytalannak tartom azt, amit egyes irodalmi történészek, mint Manolescu, meg van valami irodalmi detektív az Krajovában, aki aztán teljességgel leleplezte az egészet, hogy a mi szerint ugye a Miorica csak egy ilyen kis erdélyi csongból keletkezett volna, és a többi mind Alekszandri találmánya. Ilyen nincs. Miorica van, volt, azt hiszem nem tudom, hogy lesz.
A történet az meredeken egyetemi évektől indult, de a professzor úrnak van kapcsolata a román kultúrával. Most a Marosvásárhelyi Rádióban hallgathatják ezt az interjút, és Marosvásárhelyhez azért személyes szálak is fűzik valamennyire. Mennyire?
Hát személyes és érzelmi szálak fűznek, ugye ott születtem, apám 1940-ben került Kolozsvárra, aztán az egyetemmel Marosvásárhelyre. Hát egy disznóba, mert amikor megnézték, hogy hova fogják áttelepíteni a Magyar Egyetemet, akkor Vajna Imre keresztapám azt mondta, hogy innen el kell menni. Apám meg azt mondta, hogy hát nem, itt meg kell csinálni az egyetem. Hát igen, érzelmi szálak, hát anyám családja ugye Erdélyből származik. Igen, hát tegyük hozzá, hogy iskolai tanárok mindent megtettek, az ember megutálja a román nyelvet és a román irodalmat. Ez fantasztikusan értettek, főleg amikor Csaușescu mondjuk megkezdte a vadromanizálást, hát akkor olyan alakokat hoztak, hogy azt jobb azokat elfelejteni. Szóval azok a legocskább, legprimitívebb kolonizáló típusok azok jelentek meg. Egy valami viszont sokat bicikliztem, és a normális embereket ott azért az ember mégis megtalálja. Tehát ott az ember rászorul arra, hogy normálisan beszéljen normális emberekről, normális témáról, például, hogy hol fog éjszaka aludni. Úgyhogy az mondjuk egy ellenpontja volt, mint annak, amit az iskola nyújtott.
Most egy nagyon-nagyon lassú átalakulás történik, ahol megpróbálja a romániai tanártársadalom, legalábbis azok, akik a magyar diákok oktatásával foglalkoznak, elfogadtatni azt, hogy a román nyelvet és a román kultúrát másképp kell tanítani a magyaroknak. Mert itt az alapvető baj az, hogy 5. osztálytól ugyanazon a szinten ugyanazt kérik, súlykolják be igazából a nebulók fejébe, mint a román tagozaton, és ez nem működik. Sajnos nem sokat fejlődtünk onnan, hogy a román kultúrát és nyelvet meg tudják utáltatni a gyerekekkel az iskolában.
Igen, azért azt tegyük hozzá, hogy a román tankönyvek is pocsékok, általában a tankönyvek egyre borzalmasabbak. A román nyelvnek viszont van egy hatalmas előnye, azt kell mondjam, és ez Alekszandrinak köszönhető a Mioricának, aki megteremtett egy mindenki által közérthető nyelvet. Na most sajnos a magyar nyelv az átveszi a németes fordulatokat, és lassan az embernek az az érzése, hogy az a jó magyar irodalmi nyelv, ami azt a benyomást kelti, az németből fordították. Na most a románnál ezt nem látom, hát a nyelvnek a struktúrája sokkal világosabb, és a szókincse is, nem lehet ezeket a borzalmas szótalálmányokat kiagyalni, amit itt a német analógiára, vagy ki tudja milyen mintára itt nálunk elkövetnek. Ugye sajnos Balázs Géza barátomnak teljesen igaza van, ez a nemzethalálhoz fog vezetni, amikor az írók, a kritikusok és az irodalmárok elkezdenek érthetetlenül írni.
Amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor azt mondtam, hogy nagyon érdekelne engem a generációk összekapcsolódása, az, hogy mikor a professzor úr itteni tanítványokkal találkozott, mit látott, mennyire érdeklődik a magyarországi fiatalabb társadalom a román kultúra, a román irodalom iránt, milyen kapcsolatokat sikerült továbbvinni, kiépíteni?
Hát a magyarországi társadalom az a 80-as években nagyon is érdeklődött, és pedig a történetírás iránt. De alapvetően mondjuk azért érdeklődött, mert izgatta, teszem azt a közvéleménytan a román eredet kérdése, ami ma már szinte senkit nem izgat. Ezt valljuk meg. A néhány szaktudóst, de azon kívül néhány nacionalistát. Hát ezt, Istenem, ez előfordul, ez minden így van. Most például Romániából szinte csak románul tudó hallgatók is vannak. Amit látok, egy valami őket nem érdekli, a úgynevezett irodalomtörténet és irodalomkritika, pontosan a kommentárok. A művek maguk, azok igen. Tehát az, hogy mondjuk mit írnak a Cigány Ádáról, az érdektelen. A munka maga az érdekes, és hát gyakorlatilag annak minden soráról lehet egy tanulmányt írni. De az, hogy valaki elolvasson arra egy tanulmányt, mindenféle hókusz-pókuszos, magasztos kódolt, meg dekódolt, meg nem tudom milyen kifejezésekkel, ahhoz egyszerűen a hallgatóknak nincs türelme. Ami az egész irodalom oktatásnak a rákfenéje, Romániában is, Magyarországon is, az az, hogy nem az eredeti műveket olvassák, hanem a különböző irodalomtörténeti agymenéseket. Tehát visszatérek erre, az eredetit, ahogy Bartók mondta, csak tiszta forrásból. Hogy az a forrás az nem teljesen tiszta, az, hogy a Cigány Ádéjának a bevezetésében is megírja ottan az előszavában Budai Delián, hogy hát az egy pocsolyába esett bele, de hát Istenem, az is víz. Az irodalomtörténet az a sivatag. A szellemi sivatag. El kell felejteni. A műveket kell eredetibe olvasni. És így lehet a hallgatóknak és az embernek az érdeklődését felkelteni. És akkor már jönnek az asszociációk, hát teszem azt a Cigány Ádát, hogyan lehet összekapcsolni Mozartnak a varázsfuvolájával, meg a közös mozzanatok, a szabadkönyves szimbólumok, az egész szabadkönyves életöröm, szabadkönyves filozófia miként jelenik meg varázsfuvolában, és miként a Cigány Ádában. Ez érdekli az embereket.
Engem konkrétan gyakran kérdeznek szülők, hogy mit adjanak a fiataloknak, milyen olvasnivalót, mi az, ami felkeltheti a fiatal generáció érdeklődését a román irodalom iránt. Persze nekik az a céljuk, hogy minél jobban megtanuljanak a fiatalok románul, és ez az irodalmat tartják jó eszköznek. Mit ajánlan a professzor úr?
Mihály Szebasztiánnak a naplóját kell mondjam. Persze ez nehéz, de két dolgot lehet belőle megtanulni. Hogy a szükszavúság az mennyi mindent elmond, a csendben mennyi mindent el lehet mondani, és a másik, hogy vigyázzunk, könnyen kerülhetünk ilyen helyzetbe. Mert a világ sajnos erre felé megy. Csodálatos, veretes, egyszerű nyelv, mégis nagyon mély gondolatokkal. Sajnos meg kell mondjam, hogy Szadov János már aztán olvashatatlan lassan. Emlékszem, hogy Brassóban apámmal voltunk, ő Szadov Jánonnál volt, mert ugye minket elvitte Brassóba, jöntek, felvitték valami hegyi nyaralóba, hogy telelőbe, mert éppen elég hideg volt, ahol Szadov Jánot élete utolsó napjait tengette szegény, most már egy kellő paranójába, hát azért neki is rá kellett jönni, hogy milyen rendszerbe esett bele. Szadov Ján olvashatatlan. Karadzsáli nagyon nehéz, de megéri. Nem véletlenül nevezték veszőapónak, ott minden veszőnek helye van, és egy kicsit meg is lehet akkor tanulni franciával, hogy a Karadzsálit olvassuk. Igen. Megrudzi. Az is egy nagyszerű munka, csak a, tényleg az a baj, ezek már archaikus kifejezések. A modern írókat én megvalóan nem olvasom. Két modern író van, aki szeretek, Dostoyevsky és Albert Camus. És Jean-Jacques Rousseau. Csorán mondta, az egyetlen klasszikus, aki nem unalmas, mert a klasszikusok unalmasak. Csorán is jó, csak az a baj, hogy Csorán mire jó? Hát a nihilizmus tanítani, az nem igazán való a fiataloknak, meg hát az a soráni kétségbeesésben azért nagyon kegyetlen dolgok jöttek ki, mindenek előtt gondoljunk a fasizmusra. De, mint stiliszta, zseniális. Főleg mondjuk azt kell mondjam, hogy a franciából visszafordított során a sokkal jobb, mert letisztult a stílusa, és ezt a kellemes, általam is kedvelt román pletykás hajlamot egy kicsit felváltott egy ilyen feszesebb francia moralizáló stílusra. Egy soránt azt én ajánlom, csak un grano salis. Mert bizony, mögött egy olyan ideológia van, amire fel kell hívni azért a figyelmet.
Kicsi kétségbe esett világkép.
Aztán, hogy most már joggal valamennyiünké világképe kétségbe esett, viszont az irodalom elben arra van, hogy megtaláljuk az ellenszerét.
Térjünk vissza akkor Mihály Szebasztiánra, akit én is nagyon kedvelek, és akiről talán a rádióhallgatók kevesebbet tudnak, ugyanis ő egyáltalán nem volt benne a hivatalos irodalomoktatási kurzusban, sem a Ceausescu korszakban, most sincs. Én viszont nagyon érdekesnek tartom, és arra kérem, hogy egy kicsit többet mondjon Mihály Szebasztiánról.
Mihály Szebasztiánt mindenek előtt a 2000 év óta című regényéből ismerem. Ez egy megrázó könyv. Egy kicsit az is megrázott, idézőjelbe, hogy amikor Mihály Sebastianról írtam egy kis könyvecskét, akkor látnom kellett, hogy az akadémiai kéziratban, tárban lejövő Mihály Sebastian kéziratokat, és pedig ennek a regénynek az előzményét nem nézték meg. Ami annyiból érdekes, hogy az a regény az sokkal inkább dokumentum regény jellegű, amíg ez a megjelent változat, ez már fikció. Itt végül is arról van szó, hogy egy zsidó, egy nem román, keresi a helyét a román társadalomban, és ezt a helyet egyre nehezebben találja meg. A végső megoldás, hogy összebarátkozik ugye a professzorával, és annak házat épít, az igazából egyszerűen naív, és egyszerre egy kicsit tragikus, mert ugye az van benne, hogy igen, én felépítem neki a házat, és elmegyek. Na most hát azért a román zsidók jelentős részben ezt tették, hogy elmentek. A könyv maga módján megrázó, persze kódolva kell olvasni, de azokat is nyugodtan el lehet felejteni, ezeket a kódokat, a különböző típusok az érdekesek. A romániai zsidó társadalomnak, és általában a zsidó társadalomnak megjelenik a változatossága. Végigvonulnak a legkülönbözőbb alakok. A jiddis házalótól, aki Shakespeare-t terjeszti jiddisül, és ott van a magyar zsidó, akinek azt hiszem a prototípusát az 60-i Lajosban találta meg, aki akkor is magyar akar lenni, amikor azt a környezetének jelentős része nem akarja. Hát gondoljunk arra, hogy 60-i Lajost, amikor felszólított egy pozsonyi zsidó ügyvéd, hogy most már elég volt, térjen vissza a zsidó anyához, mert ez a magyarkodás, ez sehova sem vezet, akkor a következőt mondta, mert ugye peperelték őt nemzetárulásért. Most a börtönben vagyok, Kazinczy levelezését olvasom, az ő ügye, az én ügyem is. Ez a figura, ez valahogy így feltűnik, persze átalakított formában, Mihály Sebastiannál is, és valahogy Mihály Sebastian is úgy viszonyult a román kultúrához, ahogy 60-i egy kicsit a magyarhoz, hát mondjuk azzal a különbséggel, hogy 60-i finanszírozta a magyar irodalmat, beleszámítva néhány érdemtelen jobboldali figurát is, Mihály Sebastian pedig hát azért ő inkább sóher volt. De ez a könyv egy izgalmas, azt lehet mondani, német típusú fejlődésregény.
És ezt követi még a Hogyan lettem huligán, ami a könyv recepciójának a története, ugyanis őt aztán megtámadja tulajdonképpen a nacionalista román írótársadalom is, meg a nagyon konzervatív zsidó társadalom is, és valahogy középre kerül, két szék közt a pad alá.
Mindenki megtámadta, aki ért és mozgott, az összes lehetséges barátja, mondjuk az a barátja is, akit aztán valahogy összedett ki a börtönből, a UNESCO-val való kapcsolata segítségével. A legzaposabb részek azért a kéziratban található, mint mindig, amelyeket kihúzott, ahol azért ő leírja, hogy gyakorlatilag ezek a román politikai pártok egy-egy ilyen kalózhajóhoz hasonlítanak, alkalmi csoportosulások zsákmányra lesnek, de meg kell mondani, hogy azért ő is felszállt egy kalózhajóra, amikor egy ideig Nája UNESCO-nál a Covintur című újságban újságíróskodott, de meg kell mondjam, hogy meg kell itt azért őt védenem azzal az állítással szemben, hogy ő lett volna az első fasiszta. Gondoljunk csak a Márta Petreunak a híres, majdnem azt lehet mondani, egy kicsit hírhet könyvére, mert amiket Mihály Sebastian például Mussoliniről ír, azt azért ironikusan is lehet értelmezni. Azt mondja Mussoliniről, hogy hatalmas érdemű, Capri-szigetén nem tudom, megtiltotta a madarak írtását. Hát ebben benne vagy a többi, mert nem olyan hatalmas érdeme. De hát most azt is meg lehet mondani még, hogy azért Mussoliniből még senki nem tudta, hogy mi jön ki, és arra lehetett spekulálni. Hát ezt még az angolok is megtették, hogy ki lehet játszani Hitlerrel szemben. Hát miért nem ment volna bele ő is egy ilyen politikai játékba? Pusztustalan, fasiszta cikket nem írt, nem igaz, hogy ő lett volna az első ilyen figura, az ifjú nemzedékből első fasisztává lett figura, szó sincs erről. A mestere Nája UNESCO is hosszú ideig más volt. Hát azért gondoljunk arra, hogy a nagyváradi zsinagóga rombolást és azt a randalírozást, amit a 27-ben Erdélyben a román nacionalista diákok műveltek, azt Nája UNESCO a lehető legjobban elítélte. Persze politikai megfontolásban, mert a liberálisokra húzta a vizes lepedőt, de az is igaz, hogy Nája UNESCO tagadta a zsidó asszimilációnak a lehetőségét, ezt olyan alapon tagadta még hosszú ideig, hogy igen, a zsidóság az Ótestamentum része, és ebben a minőségében kár bolygatni. Amikor jött a fordulat Németországba, akkor jött a fordulat Nája UNESCO-nál is, és akkor lett mondjuk az a, ez a Nájonesko, akit már jobban ismerünk, többek között Sebastian Napoljából is, a Vasgárdának az ideológusa. Igen, a Vasgárdát azt nem érdemes olvasni, miért Sebastiant érdemes olvasni.
Mi az ügye mostanában? Mi foglalkoztatja? Min gondolkodik? Miről fog írni?
Soha nem tudom, miről fogok írni. Mindig azt tudom, miről írtam. Miután volt szerencsém betegnek lenni, a betegekről írtam, Albert Camusról. Albert Camusról, akit újra fel kell fedezni, többek között azért, mert nagyon aktuális. Hát most nem csak arra gondolok, amikor azt mondja, hogy a világvezetőinek a Nürnbergi törvényszéken van a helye, hanem arra, hogy az igazságok mindig viszonylagosak. Viszont az emberi értéket, az emberi értékeket, az emberi életet tiszteletben kell tartani. És hát valljuk meg, hogy most a migrációnak a korában vagyunk, ezt is Albert Camus előre látta. Előre látta, megjósolta, egy olyan megoldáson törte akkor a fejét, amely vagy a földközi tenger mindkét partjának az egységét úgy biztosítja, hogy mindenki az marad, ami. Hát tudjuk, hogy nem az lett, és tudjuk, hogy ez egy nagy naivitás. Naivitás az is, amit Albert Camus elképzelt, hogy kimegyünk a napra, és akkor minden megváltozik, egy kicsit kipenjünk magunkat, megszűnünk ilyen zaklatott észak-európai munkamániásokra lenni. Hát változnak az idők. A másik, ami foglalkoztatott, és amiről írtam, az egy Gustav Eichtal, ahogy a franciák mondják, Eichtal nevű bankár gyerek, aki zsidó vallásról áttért a katolikus vallásra, és egész életében azon spekulált, hogy hogyan lehet a katolicizmust, kereszténységet és a judaizmust valahogy összhangba hozni, és hogyan lehet mégis az, hogy ennek az új világnak, mert szentszimonista volt, ennek az új világnak, a globális világnak a megváltói, útmutatói mégis a zsidók legyenek, akik felmutatják azt a példát, hogy hogyan élhetnek együtt a népek egy hatalmas, nagy családban. Ez egy gazdag bankárgyerek volt, papája minden vagyonát, mit örökölt, elköltötte arra, hogy itt ilyen különböző vizsgálódásnak engedte át magát. Mi magyarok őt azért szeretjük, mert 1836-ban Bécsbe jött, ahol Metternichet próbálta meggyőzni az igazáról, és pedig arról, hogy a zsidókat emancipálni kell, és nem csak a zsidókat, hanem a monarchiának a keleti részét is, mármint Magyarországot. A monarchia válj egy két központúvá, legyen egy bécsi központ, legyen egy pesti központ, és akkor kialakul egy nagy tengely, Párizs, Bécs, Pest, Konstantinápoly, és akörül forog a világ. Hát mondjuk azért ezt már látjuk, hogy ez egy kicsit úgy másképp alakult, de a dualizmusnak a megjósolásában azért volt némi érzéke, mert azért mondjuk a monarchiát nem lehetett úgy maga homogén egységében fenntartani. Mindent pénzt elkötött erre. A fia Özsen, mert 19 éves korában kénytelen volt elmenni dolgozni, ott a papa soha életében nem dolgozott, hanem állandóan álmodozott, és érdekes vallástörténeti munkákat írt a vége felé. És azért a fia mégis az a végrendeletében a következőt írja. Ott amennyi a fia francia akadémikus lett, társadalompolitikai kérdésekkel foglalkozott, meg vasúti szervezéssel, következőképpen ír véget a fiának a testamentuma. Nem hiszek a túlvilágban, de ha mégis szeretném, hogy túlvilág legyen, akkor csak egy jogból szeretném, hogy még egyszer apámmal találkozhasson. És csak emlékezhetek arról, hogy apám Marosvásárhelyen bizony 47-től 64-ig jó néhány esztendőt lehúzott. És mindig sok szeretettel gondolt Marosvásárhelyre és az ottani kollégákra.
Marosvásárhely is szeretettel gondol rá.
Hát remélem is.